Hogyan segítsük gyermekeinket egészséges élet és világszemlélethez, hogyan készítsük fel az élet küzdelmeire. Ez a téma szorosan összefügg az előzővel, mert azt a célt, amit ez a cím kitűz, ténylegesen csak a személyes, értelmes hitre vezetés által lehet elérni. De míg az előző alkalommal a vallásos nevelésnek, vagy a hitre nevelésnek az alapkérdéseivel foglalkoztunk, ma a tartalmi kérdésekről fogunk szólni, tehát arról, hogy milyen hitbeli ismereteket adjunk át gyermekeinknek ahhoz, hogy egészséges élet- és világszemlélethez segítsük őket, és hogy felkészítsük az élet küzdelmeire. Mindenek előtt azonban tegyük fel azt a kérdést, hogy miért olyan fontos ez a téma, miért szükséges róla beszélnünk. Ha feltenném azt a kérdést, hogy melyik korunk legelterjedtebb népbetegsége, nem csak a fizikai, hanem a lelki betegségeket is beleértve, akkor mit válaszolnánk rá? Sok szakember azt mondja, hogy a depresszió. És ez biztos, hogy egy rohamosan terjedő, súlyos pszichoszomatikus betegség. De én azt hiszem, hogy még pontosabb lenne a válasz, ha azt mondanánk, hogy a szorongás. A szorongás, amely nem mindig látszik kívül, és nem mindig diagnosztizálható, akár külső testi tünetekkel is már, de nagyon sokszor a depresszió is ebből fejlődik ki, és még számtalan, nagyon sokféle testi-lelki betegség. A Biblia is megerősíti egyébként, hogy az emberi történelemnek eljön az az időszaka, amikor a szorongás szinte általános jelenségé válik, és tömegeknek a közérzete és a szinte állandósult lelki állapota. Szeretném idézni Lukács evangélium a 21. fejezetéből Jézus szavait. Lukács evangélium a 21. fejezetéből olvasom. Ez a nagy profétikus beszédéből való, amikor tanítványai arról kérdezték, hogy micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. És így olvasom ebből a 21. fejezetből a 25-től a 27. verset. És lesznek jelek a napban, a holdban és a csillagokban, és a földön a népek szorongása kétség miatt. Ugye pogányokat olvasunk a Bibliában, de a görög szövegben egyszerűen etnosz szó szerepel, tehát népek. Tehát, és a földön a népek szorongása kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog. Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek, mert az egek erősségei megrendülnek. És akkor meglátják az emberfiát eljönni a felhőben, hatalommal és nagy dicsőséggel. De hát nyilvánvaló, hogy Jézus itt úgy szól erről, mint az emberi történelem végkifejlete Jézus visszajövetele előtti időről, de jegyezzük meg belőle ezt a részletet, népek szorongása a kétség miatt. Ugye ez egy nagyon jellemző mondat, és nagyon egyértelműen kifejezésre juttatja, hogy a szorongás milyen mértékben fog gyötörni embereket, és mennyire általánossá válik. Sok minden hozzájárul ehhez. A csalódottság eszmékben, társadalmi rendszerekben, a kilátástalanság, az értékvesztés, az elidegenedés, az emberi életet globálisan fenyegető veszélyek, akár a természeti katasztrófák, akár a társadalmi problémák oldaláról. Mindnyájan tudjuk, hogy mennyi szorongást viselnek emberek, például van munkájuk, lesz munkájuk, elvesztik, találnak-e. És ez világviszonylatban így van, a megélhetés napi gondjai, a természeti katasztrófák, amelyekről ugye azt mondják a szakemberek, hogy valószínűleg meg kell tanulnunk együtt élni velük. Na de hogy lehet együtt élni velük? Tehát ezek mind-mind óriási kérdések. Tegyük fel a kérdést, hogy mi a szorongás tulajdonképpen. Azt válaszolhatjuk rá, hogy a szorongás az a félelemnek a csírája. Egyfajta lappangó félelem. Valamiféle állandósult, vagy csak nagyon rövid időre elhalkuló, de mindig újra szokásszerűen az emberben fellobbanó bizonytalanságérzés és aggodalom. Tehát a szorongás az még nem kifejezett kívül látható félelem és rettegés, de valahol a félelem csírája, valahol egy ilyen, ahogy mondtam, egy ilyen állandósult bizonytalanság és aggodalom az emberben, ami csak néha-néha halkul el, nyugszik le egy kicsit, aztán újra jelentkezik. Nagyon találóan mondta valaki, hogy a bűneset után az embert nevezhetnénk nem csak élőlénynek, de akár nyugodtan nevezhetnénk félőlénynek. Ugye a Bibliában azt találjuk, hogy a bűneset után jelent meg először a félelem az ember életében, és ez egy logikus törvényszerűség, hogy a bűn, a rossz hatalma minél jobban elhatalmasodik a Földön, annak minden következményével az ember annál inkább félőlénnyé válik, a szorongás és a félelem annál inkább kíséri az életét. És ha mi ma olyan világban élünk, hogy még nekünk felnőtteknek is nehéz megszabadulnunk a félelemtől, és a szorongás annyira szinte folytonosan kíséri az életünket, nagyon ügyelnünk kell magunkra, és nagyon kell küzdenünk, hogy így mondjam, be ne fészkelje magát az életünkbe, és ne állandósuljon bennünk, akkor mit gondolunk, hogy a kisgyermekeinkre mekkora idegzeti és lelki teher nehezedik? De egy kisgyermeknek az egész lelki világa még sokkal sérülékenyebb, és a fiataloké is. Akkor nekik mekkora közellenségük a szorongás és a félelem? Hogy így mondjam, még normális körülmények között is a gyermekeket és a fiatalokat jobban fenyegeti, jobban körülveszi a szorongás és a félelem, mert még nincsenek tapasztalataik az életben, még nem álltak ki edzéseket az élet problémáival vívott küzdelemben, de ma ezt még inkább elmondhatjuk. És azt is hozzá kell tennünk, hogy vannak gyermekek, akik sokkal jobban hajlamosak a szorongásra, mint más gyermekek. És az a tapasztalatom, hogy ebben a tekintetben nem elég felvilágosultak a szülők, nagyon sokszor nem veszik észre ezt a problémát a gyermekeik életében. Ez nem feltétlenül úgy nyilatkozik meg, hogy a gyerek olyan nagyon félénk, főleg fiúknál nagyon sokszor előfordul, nagyon is vagányak, nagyon is vakmerőek, és mégis emögött egy folytonos szorongás van. Sokszor rokonságban van ez a kisebb rendűségi érzése is, vagy rokonságban lehet, és a gyerek tulajdonképpen állandó belső szorongásokban éli az életét, és különböző dolgokkal próbálja ezt kompenzálni. Mi lenne egy gyermeknek a természetes állapota? Egy felszabadult, békés biztonságérzet. Ugye szoktunk beszélni a gyermekkornak a gondtalanságról, a gyermekkornak a derűjéről, a gyermekkornak a bizakodásáról. Szóval ez lenne a normális állapot, ha gyermekek és fiatalok biztonságérzetben, felszabadultságban, békés örömben nőhetnének fel. De sajnos nem ez a helyzet. A közelmúltban beszélgettem egy óvónővel, aki sok évtizede tanít egy peremvárosi óvodában, és azt a megdöbbentő kijelentést tette nekem, azt mondta, hogy alig-alig lehet az óvodában találni pszichikailag egészséges gyermeket. Azt mondta, hogy ő nagyon sokat kell, hogy gondolkozzon azon, hogy találjon, meg tudjon nevezni egy néhány gyereket az óvodában, akikről azt tudja mondani, hogy ezek a gyermekek igazi, egészséges lelkű, egészséges idegrendszerű, pszichikailag egészséges gyermekek. Ugye ez valósággal riasztó és ijesztő helyzet. Theodor Bové, neve nem tudom kinek ismerős, svájci teológus és pszichológus volt néhány évtizeddel ezelőtt, különösen népszerűek voltak az írásai. Neki van egy rövid kis írása ezen a címen, hogy félelem és elrejtettség. Ezt egy ilyen sajátos kifejezésként használja, elrejtettség, és azt mondja, hogy egy kisgyermek azért mentes a szorongástól és a félelemtől, mert amennyiben jó szülei vannak, akik testileg, lelkileg gondoskodnak róla, és őneki osztatlan bizalma van irántuk, akkor egy elrejtettséget érez a szüleinek a védelmében. És azt fejtegeti az írásában, hogy mikor az ember felnő, akkor tulajdonképpen ez az elrejtettség megszűnik, mert tudja azt, hogy már vannak olyan problémái az életben, amit a szüleivel megosztani sem tud, amit a szülei sem tudnak megoldani, amit a szülei sem tudnak segíteni. Tehát neki ez a lelki védőburok, hogy amíg a szülei közelébe vannak, minden rendben van, mert ők mindent meg tudnak oldani, mindig vigyáznak rá, mindig segítenek neki. Addig gond nincs, míg a közelükben van, ez az elrejtettség érzés megszűnik. És arról beszél, hogy a felnőtt embernek is meg kell találni az elrejtettséget, és azt fejtegeti, hogy tulajdonképpen, ha Istenben megtalálja ezt az elrejtettséget, akkor tud csak kiegyensúlyozott és egészséges ember lenni végső fokon. De ha ezt nem találja meg, akkor a felnőtt embernél is ez rengeteg nyomorúságnak a forrása. Hát ma pedig azt kell mondanunk, hogy az a tragikus szituáció van, hogy a gyermekek nagy része sem találja meg már az elrejtettséget, a szüleinél sem. Mert már a szülei sem tudnak neki sem annyi nyugalmat, annyi békességet, annyi szeretetet, annyi bölcsességet közvetíteni, hogy a szülei környezetében ő ezt az elrejtettséget érezni. Boldogok a gyermekek, akik így vannak, de mindnyájan tudjuk, hogy hány és hány gyermek születik a világra, akiknek a szüleinek fogalmuk nincs a gyermekről és a gyermeknevelésről. Nem akarnak rosszat, de tulajdonképpen teljesen készületlenek és alkalmatlanok arra, hogy gyermeket neveljenek. És a gyermekek nem kapják meg ezt az elrejtettséget, amire szükségük lenne. Hiszen ezek a szülők már maguk is sérültek, már maguk sem részesültek olyan nevelésben. Maguk sem kapták meg ezt az elrejtettséget, maguk sem láttak olyan mintát, hogy kellene ezt a gyermekeiknek továbbadni. Ezzel kapcsolatban állapíthatjuk meg azt, hogy sok mindent lehet pótolni ezen a világon, meg később javítani, de úgy tűnik, hogyha tömegméretekben, több nemzedéken át a nevelésnek hiányosságai vannak, súlyos hiányosságai, akkor úgy tűnik ez valami soha ne helyre nem hozható hibát. Egy tragikus reakciót indít el az emberi történelemben és az emberi társadalomban. Tehát minden esetre azt határozottan mondjuk ki, hogy a szülőknek nagyon oda kell figyelni erre a problémára. Csak egy példaként említeném meg, hogy mi minden befolyásolhatja azt, hogy egy gyermek nagyon szorongásos lesz. Például, ahogy édesanyám történeteiből tudom, meg hát persze saját emlékezésemből is, egy hihetetlenül félénk és szorongásos gyerek voltam. Édesanyám ezt mindig annak tulajdonította, hogy amikor engem várt, hogy amikor várandós volt, akkor éppen a világháború vége volt, és menekült át Kolozsvárról Balaton mellé a rokonokhoz. Ugye hátuk mögött robbantják a hidat, aztán, mikor odaért ugye a szülőfalujába, akkor a rokonai közé, akkor ott folyton gazdát cserélt, ugye a falu hol a németek, hol az oroszok, és folyton rettegés a katonáktól és egyebek, és mind ennek a következménye az volt, hogy mindig azt szoktam mondani, hogy akkor divat lett volna egy gyereket pszichológushoz hurcolni, akkor az édesanyám biztos ezt tette volna egyiktől a másikig. Tényleg egész kóros tünetei voltak ennek, és a nővérem mindig azt szokta mondogatni, aki viszont pont az ellentéte volt, a világ talpra esettje is, és ügyes, és semmi gondja nem volt az életbe való beilleszkedéssel, mindig azt mondta, anyu, verd meg ezt a Zsuzsit, mert ez olyan élhetetlen lesz, hogy ez tönkre fog menni. Hála Istennek, édesanyámnak volt olyan bölcsessége, hogy ez csak rontani lehet a problémát ilyesmivel, és hála Istennek ez később tökéletesen sikerült is, nyomtalanul eltűnhetett az életemből, de én nagyon meg tudom érteni a szorongós gyerekeket, és mindig oda szoktam erre figyelni, és a szülőket is figyelmeztetni, hogy észre kell venni, meg kell ismerni a gyermekeiket, és ha ez a probléma fönnáll, ezt nagyon sok bölcsességgel és nagyon sok szeretettel kell kezelni, hogy ezt felnőtt korban ne vigyék tovább, hanem mire elérik a felnőtt kort, kigyógyuljanak belőle. Tehát az ilyen rádörrenésekkel, hogy hát szedd össze magadat, vagy az ilyen önbizalomra bíztatásokkal, hogy vagy olyan, mint más meg tudja, te is meg tudsz, meg szóval ezekkel csak a szorongást lehet sokszor növelni a gyerekben. Meg kell találni azt a módot, hogy ténylegesen eloszlassuk a félelmeit és a szorongását, és bevezessük az emberi közösségbe és az élet küzdelmeibe. Egyes gyermekekre ugyan különösen kell ügyelni e tekintetben, de általános probléma a szorongás ma, és tömegméretekben számolhatunk vele felnőtteknél és gyermekeknél fokozott mértékben. Ezért most gondoljuk át azt, hogy a hitbeli vallásos nevelés során melyek azok az ismeretek, a legfontosabb ismeretek, amelyek a legjobban segíthetnek e tekintetben, amelyeket át kell adnunk a gyermekeinknek, nem ilyen száraz tanbeli ismeretként, hanem szívélyes beszélgetésekkel, hogy a gyerek tényleg elsajátítsa, tényleg magáévá tegye, tényleg meggyőződjön, tényleg megnyugvást okozzanak neki ezek a bibliai tanítások. De mielőtt ezekről kezdenék szólni, még egy dolgot megemlítenék. Én sok éve dolgozom alkoholbetegekért, és ezt nagyon határozottan merem állítani, hogy az alkoholbetegeknek nagyon nagy százaléka szorongásos gyerek volt, és szorongásos felnőtt maradt, és innét indult ki a problémája. És nyilván ez más szenvedélybetegségeknél is nagy mértékben igaz. Úgy is szokták nevezni, hogy problémaivók. Emlékszem egyszer egy nagyon intelligens alkoholbeteg fiatalember mondta, hogy hát azért esett vissza megint, azért zuhant vissza, mert még egy pittypanggal se akartam álmodni. Szóval semmi gond, semmi probléma. Szóval időnként úgy érzi, hogy nem bírja az életterheit, küzdésképtelen, és tudja, hogy ez egy csapda, tudja, hogy utána szörnyűbb lesz, de úgy érzi, hogy nem bírja tovább csinálni, ha nem csinál egy olyan pauzát magának, amikor őt az alkoholterítettség kikapcsolja a gondokból, a küzdelmekből, az izgalmakból, mert ezt egyszerűen úgy érzi, nem tovább nem tudja viselni. Tehát ezért is nagyon oda kell figyelni a szorongásos problémákra, és fiataloknál szülők nagyon ügyeljenek arra, hogy gyermekeik nehogy a szorongásos problémáikat ezzel kezdjék oldani. Ugye itt nincs időnk arra, hogy az alkoholizmus problémájáról beszéljünk, de csak megemlítem, hogy közelmúltban hallottam, valaki mondta, hogy fiatal gyerekről, egy hozzátartozójáról, hogy észrevette, hogy bor van nála, boros üveg, és mondta, hát ez miért van nála? Azt mondja, mindig iszom egy kicsit, hogy el tudjak aludni. Az ember ilyenkor kétségbe esik, vajon a szülők tudják-e, vajon a gyerek tudja-e, hogy minél később kezd valaki kis mértékletes ivásokkal, még csak le se részegedik, kis mértékletes ivásokkal ismerkedni az alkohollal, annál hamarabb kerül függőségbe. Lehet, hogy egy nyugdíjas bácsi, aki most már ráér a szőlőjében ücsörögni és iszogatni, annak 2-3 évtized telik bele, az is lehet, mire komolyabbá fejlődik a függősége. De egy 10 éves gyerek az 1 év alatt függőségbe kerülhet, úgy, hogy észre se veszi. Minél fiatalabban kezdi, annál tragikusabb. Nagyon-nagyon figyeljünk oda, hogy a gyerek a szorongásait nehogy szerekkel kezdje oldani bármivel, mert ez egy félelmetes lejtő és egy tragikus csapda. Nos, tehát akkor melyek azok a hitbeli ismeretek, amelyek a gyermekeinket egészséges élet- és világszemlélethez vezethetik, és segíthetik, hogy felkészüljenek az élet küzdelmeire? Hát a legelső dolog, amire egy gyermeknek szüksége van, hogy tudja, hogy ki vagy mi van a világ mindenség fölött. Így is mondhatnám, mindennek a végén. De nem elég, ha csak annyit tud, és ezt mondjuk még el is fogadja, hogy Isten létezik, hanem kulcskérdés, hogy milyen Isten kép alakul ki a gyermekben. Kinek gondolja az Istent? Milyennek ismeri meg őt? Csak nagyon egyszerű logikával gondoljuk végig. Ha valóban létezik Isten, ha valóban ő teremtette nem csak a Földet, hanem az egész világ mindenséget, ha valóban ő az, aki hatalma szavával fenntartja, akkor egy végtelenül fontos kérdés, hogy ez az Isten erkölcsi jellemét illetően kicsoda. Ha ez az Isten erkölcsileg tökéletes, a megtestesült igazság és szeretet, és ha soha nem változik, ha nála nincs változás, vagy a változásnak árnyéka, ahogy a Biblia mondja, akkor minden jó, ha vége jó, akkor nem lehet tragédia az emberi történelem vége, akkor nem veszhetünk el, akkor az élet optimizmusának van alapja. Világos ez? Akkor valahol, akinek a kezébe minden végső szál összefut, ha ő örökkévaló, tökéletes a bölcsessége, erkölcsi jelleme, tökéletes, és nála nincs változás, akkor ez egy abszolút biztos pont, és akkor csak átmenet lehet, akkor nem maradhat megoldás nélkül semmi nyomorúság és tragédia, amely a világon létezik. Ha viszont ez az Isten nem ilyen, akkor félelmetes szorongások foghatják el az embert. Nagyon fontos, hogy meggyőződjünk róla, hogy a gyermekünkben a biblikus, a tiszta, a helyes Isten kép alakul ki. Nagyon sokan emlegetik, hogy hát mennyivel más világ volt az, és milyen jó volt az, amikor hát kötelező hitoktatás volt, és hát minden gyereket tanítottak a vallás alapelemeire. Hát persze, ugye bizonyos távolból az emlékezés sok mindent megszépít, de a valóság nem ez. Mert nagyon határozottan merem mondani, hogy sok olyan középkorú ember, vagy inkább már időskorba hajló ember van, aki azt mondja, hogy a fiatalkori nem igazán tiszta, nem egészen biblikus vallásos nevelésének az lett az eredménye, hogy ő egy félelmetes Isten képet ismert meg, és egész életébe félt az Istentől, és neki mindig egy ilyen komor Isten képe volt, aki büntet, aki csapásaival sújt, és ez nem, hogy feloldotta volna a szorongásait, hanem inkább megsokszorozta. Örökös bűntudata volt, és örökös félelme, és nem tudta, hogy hogyan lehetne ezt feloldani. Tehát nem elég az, hogy a gyerek tudja, hogy Isten létezik, Isten teremtett, Isten fenntart, hanem rendkívül fontos, hogy tudja, hogy kicsoda az Isten. Szeretnék néhány sort idézni Móricz Zsigmondtól, aki megkapóan szépen írja le, hogy az ő édesanyja mit tanított neki a világ és a világmindenség eredetéről, és arról, hogy kicsoda az Isten, és hogy ez milyen segítséget nyújtott néki. A következőket olvasom. Most olyan egyszerűen, ahogy tudom, elmondom, mi az a vallás, amit én kaptam, és amivel jó fél századot már áttéltem, annélkül, hogy különösebb lelki zavaraim lettek volna. Ja, jó ezt olvasni, ugye, hogy összefügg a két dolog. A Légy jó mint halálékban elmondtam, hogy kaptam édesanyámtól az Isten érzést 6 vagy 7 éves koromban. Egy szép nyári csillagos estén kint ült velem az udvaron, egy kicsi ház előtt, egy fátlan udvaron, mert azon a vidéken akkor gyümölcsfa nem igen volt, néhány akácfa állt az út melletti kerítésnél. Felmutatott az égre, s megmagyarázta nekem a világ, a kozmosz szerkezetét olyan formán, hogy azok az apró csillagok mind olyan égitestek, mint a miénk a föld. De azokon túl megint olyan végtelen távolságban tovább ugyanilyen égitestek vannak. Én beleszédültem ebbe a mérhetetlenségbe. Na most, mondta édesanyám, hogy jött létre ez az egész végtelen és emberi aggyal felfoghatatlan világ? Teremtette az Isten, és fenn is tartja, és nem fárad bele, hogy állandóan fenntartsa. A gyermek lelkét ez a csodálatos pillanat elragadta és fölemelte. Különösen, hogy az én tudós és egyszerű édesanyám felvett a földről egy kis bogarat, és megmagyarázta, hogy ennek a bogárkának a teste olyan szerkezetű, mint az enyém, és ennek a testében talán még parányibb életek találnak lakást. Megéreztette velem a kiterjeszkedő végtelen fölfelé és lefelé. És mindezt letette az Isten tenyerére, és még egy utitársat adott mellém, aki maga személyében vállalta az egész mindenséget, Jézust, Isten fiát, egy bölcs, szelíd és jó férfiút, Isten volt, emberré lett, s emberből Istenné vált. Ezzel a csekély világképpel bocsátott neki az életnek. Az én anyám maga sem igen tudott ennél többet, s ideje sem volt többet hasonló elmélkedésre. Dolga volt, mosni kellett ránk és főzni nekünk, de nekem nem is kellett több. Ez a kis indítás fél századra elég volt. Ez a hitnek egy kis mustármagja volt, amit én a legjobb pillanatban nyertem el. S a kis mustármag megtöltötte a naív hitnek lombjával, érzelmével s illatával az egész életemet. Ugye nagyon szép ez a leírás, és nagyon jól érzékeltető, hogy a 6-7 éves korában az édesanyja beszélt neki a csillagos égről, beszélt neki a kis bogáról, és azzal az egyszerű biztonság érzettel fölruházta őt, hogy azt mondja, fél évszázadot megértem különösebb lelki zavarok nélkül. Tehát mi is tegyük ezt, ahogy a múlt alkalommal is mondtam, ne abból álljon a gyermekeink vallásos vagy hitbeli nevelése, hogy bizonyos töredékeket tudnak a gyermekek a Bibliából, hanem arról győződjünk meg, hogy tudják, hogy hol vannak ők ebben a roppant világmindenségben. Van egy világmindenség, aztán van egy világ, hol vannak abban ők, és ki van e világmindenség fölött, ki az, aki teremtette, és ki az, aki fenntartja, és kicsoda ő. Aztán a másik dolog, amiről a gyermekeinknek feltétlenül szólnunk kell, hogy honnét van a rossz és a szenvedés. Hát minden gyermek találkozik ezzel. Egész kicsi a gyermek, már találkozik a halállal, ugye? És találkozik beteg emberekkel és öreg emberekkel. Ugye talán többeknek eszükbe jut ugye a buddhizmusban a híres történet, hogy ugye Buddhát el akarták zárni a szenvedések ismerete elől, és aztán mégiscsak találkozott velük, és akkor egész életét betöltötte ezt, hogy hogy lehet a szenvedéstől szabadulni, a szenvedés problémáját legyőzni. Hát mi se hagyjuk a gyermekeinket védtelenül az élet dzsungelében, hogy most honnét van a rossz, miért van a szenvedés, mi erre a megoldás. Igen, kell a gyermekeinknek szólni a bűn szerzőjéről is. El kell mondanunk, azt meg kell osztanunk vele azt a bibliai tanítást, hogy a Szentírás szerint van a bűnnek egy feltalálója, és van valaki, aki a bűn uralmát, ami földünkön fenntartja, és hogy ő egy embernél magasabb rendű természetű lény, de mindazonáltal teremtmény, aki alá van vetve Istennek. Isten megengedi, hogy egy erkölcsi küzdelmet vívjon vele, de ezért nem sújt le rá azonnal, és nem semmisíti meg a hatalmát. És ez az oka annak, hogy van bűn, és van szenvedés, és folyik egy nagy küzdelem mind az egyesek életében, mind a földi történelemben. Nagyon fontos, hogy a gyermekeinknek valami olyan gondolkodásuk alakuljon ki, hogy mindaz a rossz, mindaz a szenvedés, ami a világban van, az nem Istentől származik. Meg kell tanítanunk nekünk azt, amire Jób könyve tanít például, hogy betegségek, természeti katasztrófák, háborúk, a világ fejedelmének a művei. Nagyon örülök annak, mikor a nyári biblia tábor résztvevőit mindig elviszik a Zalai Múzeumban, és ott meg lehet tekinteni Zichy Mihály nevezetes festményét, a pusztítás géniuszának diadala. Fantasztikus a cím is, amit adott neki, a pusztítás géniuszának diadala. Igen, a gyermekeinknek tudni kell, hogy a bűnnek, a pusztításnak létezik egy géniusza, és sok minden az ő diadalának a jele ezen a világon. De tudnunk kell az isteni üdvtervről is, hogy az ember nincs kiszolgáltatva a gonosz hatalmának. Ha a gyermekeink nem tudnak erről, hogy létezik a bűnnek a szerzője is, és tőle származik mindaz a rossz és gonosz ebben a világban, akkor annak nagyon súlyos következményei vannak. És sokszor elhallgatom temetéseken, és olyan szorongva nézek végig az ott jelenlévő embereken, különösen fiatalokon, gyermekeken. Volt olyan, hogy temetésen vettem részt, ahol balesetben halt meg fiatal gyerek, és az összes osztálytársai eljöttek. És akkor rettenetes, hogyha ilyen például temetési beszéd hangzik el, hogy nyugodjunk meg Isten akaratában, az Isten kikutathatatlan akarata, az Isten kikutathatatlan végzése. Milyen kép alakul ki egy gyermekben? Hogy az Isten egyszer csak olyat gondol, és akkor valakire ráküld egy autót, hogy halálra gázolja, vagy valami ilyen szörnyű tragédiát enged meg. Vagy egyenesen ő idézi, az ő kikutathatatlan végzésével véget vet egy fiatal életnek. A gyermekeinkkel világosan meg kell értetni, hogy mire tanít a mi atyánk. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Tehát ami most itt van, az nem az Isten országa. Jézus azt mondta, hogy a világ fejedelme Sátán. Ő használta ezt a kifejezést. Pál apostol egyenesen azt mondja, a világ istene. Mi értelme volna, hogy imádkozzunk azért, hogy jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, ha most itt az Isten uralma érvényesülne maradéktalanul. A gyermekeinknek ezeket meg kell érteniük. Volt olyan eset, hogy engem kértek fel egyszer temetésen beszélni, egy 16 éves kislány volt az egyik gyülekezeti tagunknak a leánya, akit agyongázolt egy teherautó, és oda jött az osztályfőnök hozzám a temetés elején, és azt mondta, hogy imádkozom magáért, hogy úgy beszéljen, hogy ezek a fiatal gyerekek, akik ezzel az iszonyattal találkoztak, akiket ez az egész megviselt, valahogyan föl tudják ezt magukban dolgozni. Én is nagyon átéreztem ezt a felelősséget, és ennek az osztályfőnöknek a szavai még jobban megerősítettek ebben. Tehát nem is tudjuk elképzelni, hogy a gyermekeinknek milyen nehéz feldolgozni mindazt, amivel találkoznak. Különösen, ha a szülők nevelik őket szeretetben, szépre, jóra, és aztán mindazt a borzalmat, amely körülöttünk a világban van. Segítenünk kell, hogy olyan világszemléletük alakuljon ki, és olyan gondviselés hithez jussanak, hogy mindezt el tudják viselni. Mert a gyermekeinkkel meg kell osztanunk már azt a bizonyos ős evangéliumot, amit a Szentírásban találunk, hogy Isten azt mondta, hogy ellenségeskedés szerez bennünk a bűnnel és Sátánnal szemben, vagyis nem hagyja az embert kiszolgáltatva a világ fejedelmének. És ott van az ígéret, hogy jön a szabadító, aki a kígyó fejére tapos, tehát véglegesen és örökre megsemmisíti. Hallaniuk kell a gyermekeinknek olyan igéket, mint a 91. Zsoltár ígérete. Hogy aki az Isten oltalmát keresi, arról ilyet mond nagyon szépen ez az ige, hogy az ő angyalainak parancsolt felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe, és nem illet a veszedelem téged, és eleshetnek egyik kezed mellől ezren, másik kezed mellől tízezren, és hozzád nem is közelít, hogyha az Isten oltalma és védelme alatt állsz. Nagyon szeretek egy ígét az Apostolok cselekedetei írott könyvben, ami első percben nem hat bátorításnak, de mégis az, és fontos, hogy a gyermekeinket erre felkészítsük. Idézném az Apostolok cselekedetei 14. fejezetéből a 22. verset. Pál apostol visszatért az egyik gyülekezetbe, amit nem sokkal korábban alapított, és ahol nagyon súlyos üldözések indultak meg. És így olvassuk a 22. versben. Erősítve a tanítványok lelkét, intvén, hogy maradjanak meg a hitben, és hogy sok háborúságon át kell nekünk az Isten országába bemennünk. Ahogy mondtam, első persze nem tűnik vigasztalásnak, de másik, kicsit belegondolunk, mégis erre kell a gyermekeinket felkészíteni, hogy ez az élet nem édeni állapotoknak a helye, itt nagy küzdelem zajlik, és sok háborúságon át kell bejutnunk az Isten országába. Ezen a földön azért vagyunk, hogy viharokkal csatázzunk, és győzelmeket nyerjünk, és ha egyik megpróbáltatás elmúlt, minden bizonnyal fog jönni a következő. Tehát a gyermekeinket egy reális életszemlélettel kell felvérteznünk, hogy ebben az életben vannak küzdelmek, vannak veszteségek, vannak vereségek, vannak megpróbáltatások. De fel kell vérteznünk őket olyan ismeretekkel, amit a Szentírás így fogalmaz meg, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden együtt munkálkodik a jóra. És hogy az Isten elforgatja a gonoszok tanácsát, és meghiúsítja a népek gondolatait. És az isteni szabadító kegyelem és az isteni gondviselés erőt adhat az embernek, és megacélozhatja az embernek az erejét, hogy ilyen küzdelmek között is értékes életet éljen. Szeretnék néhány sort idézni ebből a Gyermeknevelés című könyvből, amelyből olyan sokszor idéztünk Ellen Goodwight könyvéből. A 25. oldalról idézem a következőket. Ezt írja. Csak Isten jelenlétének tudata űzheti el a félelmet, amely a félénk gyermek számára az életet teherré teheti. Ezért segítsünk, hogy rögződjék emlékezetében az ígéret. Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül, és kiszabadítja őket. De milyen igaz ez a mondat? Csak Isten jelenlétének a tudata űzheti el a félelmet, amely a félénk gyermek számára az életet teherré teheti. Nagyon megszívlelendő mondat. Azután egy másik helyen pedig a következőket írja. Így olvasom. Tanítsuk meg gyermekeinket arra, hogy bátran elviseljék kis csalódásaikat és próbáikat. Ahelyett, hogy fölhívnánk a figyelmet minden csekély fájdalomra vagy bántódásra, tereljük el a figyelmüket. Tanítsuk őket arra, hogy tegyék túl magukat a kis bosszúságokon, kellemetlenségeken. Nagyon fontos része a nevelői munkának. Ismerjük, mi ez a fogalom, hogy önsajnálat. Nem, nagyon nagy százaléka az embereknek örökös önsajnálatban élje az életét, fogja ennek a keserű érzéseknek, és ezek is nagyon könnyen vezetnek depresszióhoz, szenvedélybetegségekhez. Tehát mi tanítsuk meg gyermekeinket arra, hogy a földi életnek ez törvénye. Viharokkal kell csatáznunk, veszteségek, megpróbáltatások érnek. De az Istenben bízva mindezek ellenére remélnünk kell, kitartanunk kell, tovább lépnünk kell. És ezt már egész kicsin gyerekkorban próbáljuk a tudatukba vésni. A következő nagyon fontos dolog, amellyel gyermekeinknek segíthetünk, hogy helyes emberkép alakuljon ki bennük. Meg kell értetnünk velünk, hogy a jó és a gonosz közötti küzdelem az egyes emberek életében is folyik, és az egyes emberek lényében és lelkében is. Egy gyermekkel is meg kell értetnünk, hogy az öröklött természete az nem jó és nem kedvező. Hogy ez egy egyetemes törvény, hogy mindnyájan születünk olyan öröklött hajlamokkal, amelyeket nem kiszolgálnunk kell, amelyeket nem dédelgetnünk kell magunkban, amelyeket nem tudomásul kell vennünk magunkban, hanem amelyektől meg kell szabadulnunk, amelyeket meg kell öldökölnünk magunkban, amelyekből ki kell gyógyulnunk. És hogy az Isten segítsége mindenkor rendelkezésünkre áll ehhez. Meg kell tanítanunk egy gyermekkel, hogy ez nem predesztináció, hogy amilyen természettel született neki, olyannak kell maradni. Pedig mennyire általánosak az emberek között az ilyen mondások. Ilyennek születtem, nem tehetek róla. Aztán mindenki fogadjon el így, ilyen vagyok én. De egészen más, amit a Biblia tanít. Ugye Jézus így mondta, az ember tagadja meg magát. És az ember vegye föl a küzdelmet önmagával, és győzelmet arathat. Tegyük a gyermekeink előtt világossá, hogy a szabad választás hatalom, és hogy korlátlan lehetőségek vannak egy emberben szellemileg és erkölcsileg. Csodálatos lehetőségek. És mondjuk nekik azt, hogy az lehetsz, aki szeretnél lenni, megválaszthatod te azt az eszményt, amilyennél szeretnél lenni. És az Isten segítségével természetünknek minden hátrányos és rossz vonását legyőzhetjük. És sokkal eszményibb és igazabb emberré válhatunk. A Római Levél 7. fejezetének az utolsó része olyan bibliai szakasz, amivel amilyen korán csak lehet, meg kell ismertetnünk a gyermekeket, természetesen az ő értelmi szintjüknek megfelelően, hogy ők értsék mindazt, amiről az apostol itt beszél, és meg tudják figyelni a saját lelkükben, életükben lezajló folyamatokat, és azt helyesen tudják értelmezni. Nagyon ismert szakasz ez, de azért mégis olvasnék néhány gondolatot belőle. Tehát a Római Levél 7. fejezetének a 14. verséből olvasom, a 15. verstől. Mert amit cselekszem, nem ismerem. Mert nem azt művelem, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt cselekszem. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, megegyezem a törvénnyel, hogy jó. Most azért már nem én cselekszem azt, hanem a bennem lakozó bűn. Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó. Mert az akarás megvan bennem, de a jó véghez vitelét nem találom. Mert nem a jót cselekszem, amelyet akarok, hanem a gonosz cselekszem, amelyet nem akarok. 21. verstől. Megtalálom azért magamban, aki a jót akarom cselekedni, ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. Igen, a gyermekeknek meg kell tanulniuk, hogy a természetünkben az önzésnek, az én középpontuságnak a törvénye, amit a Biblia bűnnel azonosít, bele van írva. Ugye jól mondja a magyar közmondás, minden szentnek maga felé hajlik a keze. És ez az alapvető ösztönös beállítottság bennünk van. A bűntörvénye megvan bennem. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de látok egy másik törvényt az én tagjaimban, tehát ott van két törvény küzd az emberben, amely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabul áld a bűntörvényének, amely van az én tagjaimban. Aztán jön ugye ez az ismert drámai felkiáltás, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. Aztán a feloldozó, bátorító felkiáltás, hálát adok Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által. Tehát van megoldás és van szabadulás ebből a belső küzdelemből. Aztán a következő nagy kérdés, hogy mi dolgunk van ezen a világon. Egy gyermeknek ezt tudni kell. A közelmúltban valakivel beszélgettem, már egy olyan jó középkorú asszony, nagy dohányos, és magas vérnyomása van, meg egy csomó betegsége, és olyan, hát szeliden szépen mondtam neki, hogy nem próbálna meg egy kicsit csökkenteni a dohányzást, mert ez nagyon jót tenne az egészségének. Rám néz, ilyen teljesen ártatlan őszintességgel, és azt mondja, és akkor még minek élek? Hát ha az ember mindent megtagad magától, akkor még minek élek? Hát nem kétségbejtő, hogy emberek élnek ilyen életszemlélettel, hogy hát azért élek, hogy megengedjek magamnak dolgokat, időnként élvezzek dolgokat, és ha ez nincs, akkor még minek élek? Szóval ez tömegeknek a gondolkozásmódja és a magatartása, és ez tragikus. És az életcél, ezzel nem válasz az, hogy tanár akarok lenni, orvos akarok lenni, gépész akarok lenni, nem tudom én mi, szóval ez még nem életcél, ez egy élethivatás, ez egy pálya, de mi az életcél? Nem könnyű rá válaszolni. Ugye tudjuk, hogy magyar költőnk Vörös Marti Mihály nagyon egyszerűen föltette ezt a kérdést, mi dolgunk-e világon? És nagyon szép választ adott rá, hogy küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért, de keresztény szempontból még egy kicsit alakíthatunk ezen a mondáson. Nem erőnk szerint, mert azt szerint nagyon kevéssel lennénk képesek, hanem tulajdonképpen az isteni és az emberi erő együttműködésével, az isteni erővel és az ember szabad akaratú együttműködésével fantasztikus lehetőségek nyílnak meg az ember előtt. De mégis mi a célunk a világon? Pál apostol Timóteushoz írt második levele, 4. fejezetében van az a híres szakasz, a 6-tól a 8. versben, amit így is szoktak emlegetni, hogy Pál apostol lelki testamentuma. Ugye, mivel halála előtt írta az egész levelet, és különösképpen ez a szakasz nagyon megragadó. Gondolom, többen fejből ismerik. Ezt mondta Pál apostol, a ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, amelyet megad nékem az Úr, amanapon az igaz bíró, nem csak nekem pedig, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az ő megjelenését. Tehát milyen fontos dolgot mond itt az apostol, mi az életnek a végcélja? Ennél szebb megfogalmazást szerintem senki nem tudott megtalálni. Elnyerni az igazság koronáját az igaz bíró kezéből. Tehát gyermekeinkkel tudatosítanunk kell, hogy van végső egyetemes ítélet. Ez egy olyan téma, amiről bámulatos módon az egész kereszténység mélységesen hallgat. Így van, vagy nincs? Pedig még az apostoli hitvallásban is félreérthetetlen, ott van tömegek ajkán hangzik, hogy Jézus visszatért a mennybe, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. De ez a tudat kiveszett. Az Ószövetségben, Bölcs Salamon, ugye Prédikátor könyve végén, milyen fenségesek és hatalmasak ezek a sorok. Ezt írja, a dolognak summája mindezeket halván ez. Az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek fő dolga. Mert Isten minden cselekedetet ítéletre előhoz, minden titkos dologgal együtt, akár jó, akár gonosz legyen az. Engem mindig úgy megérint ez az ige, és mindig az Istent olyan nagynak látom, amikor ezt az igét hallom, hogy Isten minden cselekedetet ítéletre előhoz, minden titkos dologgal együtt, akár jó, akár gonosz legyen az. Hány ember élt ezen a földön? Jelen pillanatban hány ember él ezen a földön? És minden embernek minden cselekedete. Még ráadásul minden titkos dologgal együtt. Akár jó, akár gonosz legyen az. Döbbenetes, nem? Már az Ószövetségben Jeremiás próféta mondja, hogy már ha lúgban mosakodnál is, és megsokasítanád is szappanodat, feljegyezve marad a te álnokságod én előttem. Másrészt Jézus azt mondja, ha valaki csak egy pohár hideg vizet a tanítványnak, tanítvány nevén, nem vesztheti el jutalmát. Ugye ennél kisebbet nem lehet mondani, egy pohár víz, hideg víz, az tehát akár jó, akár gonosz legyen, az ítéletre előhozza. És ez a tudat hiányzik, tömegek életéből hiányzik. Van, aki azt mondja, hogy hát ez félelmetes dolog az utolsó ítélet, és hát erre nincs szüksége egy gyermeknek. Én meg azt mondom, hogy ez ad az életnek súlyt. Hát ha elkapjuk az életnek az ajándékát, kapunk képességeket, lehetőségeket, és ehhez is sehol semmi elszámolás, és soha sehol egy végső igazságszolgáltatás. Tulajdonképpen ezt teszi súlytalanná, majdnem, hogy így mondhatnám, hogy erkölcsileg bizonytalanná az egész életet. De milyen hatalmas dolog ez, hogy aki életet kapott, aki képességeket kapott, aki lehetőségeket kapott, így mondja Pál nekünk, mindnyájunknak meg kell állnunk a Krisztus ítélőszék előtt. És Isten minden cselekedetet ítéletre előz, minden titkos dolga, hogy akár jó, akár gonosz legyen az. Tehát a mi gyermekeinknek tanítsuk meg, hogy mi dolgunk e világon. Születtünk nem egészségesen, nem tökéletesen, bűnre való hajlammal, egy bűnnel fertőzött világban voltak vereségeink és botlásaink. De az Isten mindazonáltal szeret és nem mond le rólunk. És az élet nagy végcélja megkapni az igazság koronáját az igaz bíró kezéből. És Pál apostol még részletezi is ugyanebben a vallomásban, amikor két dolgot mond. Az egyik az, hogy a nemes harcot megharcolni, ami azt jelenti, hogy a saját természetünk ellenében, tehát a önmagunkkal szemben, a mi bűneinkkel szemben, ez az igazi nemes harc. Nagyon elszomorodtam egyszer, egy temetésen hallottam egy igehirdető beszélt, protestáns igehirdető, és annyira fájt a szívem, hogy vagy maga ennyire nem érti, vagy csak hát így alkalmazza ezt az ígét, dicsérgette a halottat, hogy milyen jó ember volt, és hogy gondoskodott a családjáról, ama nemes harcot megharcolta. Hát a ma nemes harc az nem a létért való harc, ugye? Akkor nagyon sok ember nyerhetné el ezen azon az üdvösséget. Jó is lenne, ha minél több ember nyerné el, de egy értelemszerű feltétele van, ugye, az üdvösségnek, az Isten országába való belépésnek, mégpedig az, hogy az ember a bűnét, az önzését Isten segítségével legyőzze. És ez az egyik feladata az embernek, hogy jobb és jobb emberré váljon. Tehát egy gyermeknek mondjuk meg, hogy ez egy istentelen mondás, hogy én ilyen vagyok, ez vagyok, így kell elfogadni engem. Meg bibliai szempontból nem helyesek a modern pszichológiának ezek a jelszavai, hogy szeresd önmagadat, fogadd el önmagadat, tanulj meg együtt élni önmagaddal. Nem, azt mondja a Biblia, vetkőzd le a rosszat, győzd le a hibás tulajdonságaidat, Isten segítségével lehetséges, legyél igazabb, jobb, szebb ember mindig, évről évre. Hiába nőnek az életévek, lehet, hogy már idős ember vagy, de még ha a külső ember megromol is, a belső mindazonáltal napról napra épülhet, és az ember még mindig fejlődhet, erkölcsileg, lelkileg, szellemileg. A másik pedig, amit az apostol ugyanott mond, azt mondja, futásomat elvégeztem. És másút kiderül, hogy ezen azt érti, hogy azokat a jó cselekedeteket, amelyeket Isten számára előre elkészített a másokért való szolgálatban, az Isten megváltási tervének a győzelemre vitelében. Tehát mindegyikünknek van olyan célunk a világon, ami nem önmagunkra irányul. Az emberiség szövetének a részesei vagyunk, és az Istennek a szolgái, akik hálával tartozunk néki. És így mondja Pál az Efézusiakhoz írt levélben, hogy Isten előre elkészített jó cselekedeteket, hogy mi azokban járjunk. Mindig azt szoktam mondani fiataloknak, hogy miért nem izgatja jobban a fantáziánkat, hogyha igaz ez, hogy az Isten egy nagy tervező, ha az Isten minden embert ismer, és az embernek van egy ilyen csodálatos mozaik terve, az üdv történet, és abban ő szerepet szánt nekünk. Miért nem izgat jobban megismerni, vajon nekem milyen jó cselekedeteket készített el előre az Isten? Ez önkéntes ebben a részvétel, de milyen jó lenne ezt megismerni, milyen jó ebbe beleilleszkedni. Így ezt is kimondja a Biblia, közülünk senki sem él önmagának. Ugye ez keresztény alapelv. Ha egy ember önmagának él, akkor, és mindig csak a kis önsajnálat, meg a kis élete ápolgatása, meg a maga érdekei, kereszténységről szó sem lehet. A kereszténység legelső alapelve, közülünk senki sem él önmagának. Tehát mi dolgunk e világon? Mi az élet célja? Az, hogy küzdjünk valóban, de az Isten erejével, és nem csak a magunk erejével, de két nagy cél van, hogy mi magunk igaz emberré váljunk, és milyen gyönyörű megfogalmazás, hogy megkapjuk az igazság koronáját az igaz bíró kezéből. Vagy ahogy a Biblia sokszor mondja, aki győz, Jelenések könyvében mindig ez ismétlődik, hogy aki győz, megadom annak. Ez a győzelem, átfogó győzelem önmagunk felett, a bűn hatalma felett a saját életünkben. Hogy az ítéletben megállhassunk az Isten előtt. A másik pedig az, hogy elvégezzük a futásunkat, hogy befussuk azt a pályát, megvalósítsuk azokat a jó cselekedeteket, amelyet Isten a mi egyéniségünket, a mi képességeinket előre ismerve a mi számunkra elkészített. Ez egészen más életcél. Akinek ilyen gondolatai vannak, és ilyen életcéllal van felruházva, az nem fog kétségbe esni az életnek egy kis apró kudarcán, az nem veszíti el a célt, az élet értelmét, az élet veszedelmei és küzdelmei közepette. Aztán nagyon fontos, hogy megtanítsuk a gyermekeinket arra, hogy a saját kudarcaikat hogy dolgozzák fel, és hogy a bűneiket hogyan rendezzék el. Megdöbbenve tapasztalom, hogy vannak keresztény emberek, akik évtizedek óta talán istentiszteletre vagy templomba járók, és nehezükre esik azt mondani, hogy hibáztam, vétkeztem, ne haragudj, bocsáss meg. Borzasztó baj, borzasztó baj. Ha egy ember nem tud szembenézni önmagával, nem tudja elítélni önmagát, nem tudja szívesen elismerni, és jól esik a lelkének, az igazság érzete kívánja, hogy elismerje, hogy hibáztam, vétkeztem, belátom, szeretném jóvá tenni, bocsánatodat, elnézésedet kérem. És ha nem tudja az ember Istennel is elrendezni a maga dolgait. Szeretnék egy igét olvasni Mikeás könyvéből. Ez csak egy tömör összefoglalása annak, amit ha gyermekeinkkel el kell sajátítatnunk, és meg kell értetnünk, ahogy mondtam, szíves, türelmes beszélgetések keretében, hogy a gyermek mindig föl tudja dolgozni a maga hibáit, vétkeit, eleséseit, és tiszta lapot teremteni maga körül, Istennel való viszonyában és emberekhez való viszonyában is. Így olvasom Mikeás próféta könyve 7. fejezetéből, a 7. verstől a 9. De én az Úrra nézek, várom az én szabadításom Istenét, meghallgat engem az én Istenem. Ne örüljén ellenségem, elestem ugyan, de felkelek. Mert még ha a sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom. Az Úr haragját hordozom, mert vétkeztem ellene, mindaddig, míg leperli peremet és meghozza ítéletemet. Kivisz engem a világosságra, meglátom az ő igazságát. És még a 18.-19. vers. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi öröksége maradékának vétkét. Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Hozzánk térvén könyörül rajtunk, eltapossa álnokságainkat. Bizony a tenger mélységébe veted minden bűnünket. Mennyire fontos, hogy ilyen Isten képük legyen a gyermekeinknek. Mikor olvassuk azt, hogy elestem ugyan, de felkelek, én mindig azt mondom, hogy gondolom nem követnénk el semmi hibát, ha még egy kis szócskát hozzátennénk. Elestem ugyan, de mindjárt felkelek, azonnal felkelek, rögtön felkelek. Tehát a lehető legkevesebb ideig vesztegeljünk a sötétben. A lehető legkevesebb ideig tűrjük azt, hogy rendezetlen viszonyunk van Istennel vagy emberekkel. Helyreállítás, gyógyítás, a lehető leggyorsabban és a lehető legteljesebben. Ez az igaz életnek és a boldog életnek az egyik nagyon-nagyon fontos törvénye. Csodálatos dolog az, hogy gyermekeink megértik, hogy egyik pillanatban súlyosan vétkezhettél, és magad veted meg magad a legjobban, és magad szégyenkezel a legjobban. De ha az Istenhez menekülsz, és azt kéred, hogy szívedből is távolítsa el az álnokságot, annak minden nyomát és gyökerét, és segítsen neked a következményeket hordozni, illetve a következményeket az Isten kegyelmesen fordítsa jóra, és még tegye jóvá, ami másoknak kárt vagy bajt okoztunk, és segítsen megtenni, amit mi tehetünk, és még ő gyógyítson azon felül. És akkor leteszi az ember a terhet. És a következő percben Isten azt mondja, hogy igaz. Mert nem azt nézi, hogy a tett milyen nagy volt, nem azt nézi, hogy mennyi kárt okozott azt, hanem azt nézi, szerencsétlen ember, helyet adott a lelkében valami rossznak, de most a lelkében megtagadta, szembefordult vele, szégyelli, bánja, bocsánatot kér, kész. Azt mondja Isten, volt és nincs. És újra igaznak nyilvánítja az embert, és újra visszafogadja magához. Ezzel az ismerettel fel kell vérteznünk a gyermekeinket. Aztán még nagyon röviden, még két dolgot említek. Nagyon fontos, hogy a végcélről is tudjanak a gyermekeink, a végső üdvösség miben létéről. De meggyőződésem, hogy ez egy nagyon nagy baj, hogy keresztények között is igen homályos elképzelések élnek a végső üdvösségről. Mert megkérdezem, hát vágyakozik az ember az Isten országába, azt se tudja, hogy az micsoda. Lehet, hogy egy kicsit kiélezem, de azért a legtöbb ember fantáziájában ez van, hogy az Isten ország egy olyan ködös, homályos, rózsaszínű mennyország, ahol az emberek örökké énekelnek, minden nagyon monoton és minden nagyon unalmas. És hogy oda én egyáltalán nem is kívánkozom. Ugye ez nagyon-nagyon sok emberben él kimondva vagy kimondatlanul. Tehát nagyon fontos, hogy megismerjük, hogy a Biblia mit tanít. Ugye ilyesmit mond az írás, hogy a régiek úgy gondolkoztak az Isten országa és a végső üdvösség felől, hogy van igazi hazájuk. Várták az alapokkal bíró várost, amelynek építője és alkotója az Isten. Szóval, hogy mi gyermekeink, tudják, az igazi haza felé tartunk, az igazi Isten országa felé tartunk, és tudnunk kell, amit a Szentírás erről tanít, ami eloszlatja az ellenérzéseket és a félreértéseket. Például milyen kevés ember tudja azt, hogy a Biblia szerint a megváltottak örök hazája nem egy távoli mennyország, hanem ez a föld újjáteremtett állapotában, és hogy Isten visszaadja a megváltott emberiségnek a földet, úgy, mint ahogy kezdetben mondta, hogy így mondja a Biblia, hogy teremtette az embert a maga képére, hasonlatosságára, úrrá tette kezei munkáin, és azt mondta, uralkodjatok az ég madarain, a tenger halain, és mindent lábai alá vetett. És a Biblia azt mondja, az a végső üdvösség, mikor ez az állapot helyreáll. Nem mondta Jézus, boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. És véges végig ott vannak ezek az ígéretek a Szentírásban. A 37. Zsoltár egy olyan kiemelkedő része a Bibliának, amit szerintem minden gyermeknek ismerni kell. Ugye ez egy látomás, egy kijelentés sorozat a föld és az ember végső sorsáról. Olyan fantasztikus sorok vannak benne. Ugye amikor azt mondja, hogy láttam elhatalmasodni a gonoszt, és szétterjeszkedett az, mint egy gazdag lombozatú vadfa. Milyen találó hasonlat. De néztem is, íme nincsen, és a helye sem található. És az igazak pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy végességben, és mindvégig rajta lakoznak. Innét idézte Jézus azt, hogy a szelidek öröklik a földet. Ebben a Zsoltárban is megtalálható. Tehát nagyon-nagyon véssük az emlékezetünkbe, úgy szintén Jelenések könyve 21. fejezetében azt a szépséges látomást, mikor János apostol kezdi így, ezek után láttam új jeget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt. És hallja az Isten szavát, hogy Isten eltöröl az ő szemükről minden könnyet, és sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom, sem halál nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Aztán hallja az ünnepélyes kijelentést, a király székben ülőtől, ímé mindent újjá teszek. Aztán egy csodálatos meghívást, aki győz, örökségül nyer mindent. Én annak Isten leszek, és az fiam lesz nékem. Mit fejez ki ez a megfogalmazás, hogy örökségül nyer? Ha valaki örökséget kap, az azt jelenti, hogy a szülő átadja neki, most már az övé. És a Biblia azt mondja, öröklik a földet a szelidek. Aki győz, örökségül nyer mindent, vagyis Isten visszaadja nekik. A Biblia azt mondja, hogy Krisztus megváltása azzal lesz teljes, hogy nem csak az embert váltja meg és teremti újjá, először lelkében, aztán testében is, hanem visszaszerzi Sátán hatalmából a földet is, és azt is újjá teremti, és visszaadja az embernek, visszaszerzi az ember eltékozolt örökségét is, és újra odaadja az embernek. Ez a bibliai kép arról, hogy az isteni megváltás miben áll, és ezzel a végcéllal tisztában kell lenni. És végezetül a gyermekeinket meg kell tanítanunk imádkozni. Mert ha egy ember segítségül tudja hívni az Istent, annak az embernek erős tartó kötele van az életben. De ne úgy tanítsuk meg imádkozni, hogy egy-két betanult imádságot, még kevésbé úgy, hogy nem betanult imádság, de a gyerek megtanulja szépen, kegyesen imádkozni. Nem tudok annál visszataszítóbbat elképzelni, mint amikor valaki az imádságban nem őszinte, és ott ilyen kegyes képmutató, cirkalmas szavakat mond. Ugye azt mondta Jézus földi életében, hogy ne gondoljátok azt, amit a pogányok, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg. Sok helyen láttam ilyet lelkészektől is imádságot papírról felolvasni. És akkor az egy ilyen megfontolt, olyat is hallottam az előző rendszerben, hogy megfontolt politikai beszéd volt imádságként lehírva és felolvasva. Rettenetes dolog. Szóval az imádság az vagy tiszta és őszinte és pózmentes, vagy nem ér a világon semmit. Tehát a gyermekeinek tanítsunk meg ilyesmiket, amit például a zsidókhoz írt levélben Így mond az írás, hogy mindenek leplezettenek és mezítelenek annak tekintet előtt, amit szolgálunk. Hogy az Isten elé úgy járultunk, úgy is tudjuk, hogy mindent tud rólunk, a versenybe lát és a szívünkbe lát, de mégis ezt ő nem fölénnyel kezel bennünket, hanem szeretettel, együttérzéssel, segíteni akarással. Szóval ne nyomasztó legyen az, hogy ő mindent tud rólunk, hogy azelőtt állunk meg, aki úgyis tud mindent rólunk, hanem inkább felszabadító. Nincs mit rejtegetnünk. Pózmentesen, teljesen őszintén állhatunk meg előtte. És amit Jézus tanított, hogy mikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és vedd komolyan, hogy a te atyád titkon néz. Rád figyel, mintha több teremtmény nem léteznék rajtad kívül. Ez az egyetlen kis rövid mondat, hogy a te atyád akkor titkon néz, de majd kézzelfoghatóan válaszol néked. Végtelenül fontos. Így tanítsuk meg a gyermekeinket imádkozni. Aztán beszéljük el nekik a saját ima tapasztalatainkat. Legyen a gyermeknek hite abban, hogy az imádság az, az Istenhez jut, és az Isten arra kézzelfoghatóan válaszol. És hogy egyetlen őszinte ima sem veszhet el. Megvannak a mi imádságaink az Istennél. És mindezeket lezárva, azzal fejezhetném be, hogy ha a gyermekeinket felvértezzük egy ilyen világ és életszemlélettel, és felkészítjük őket az élet küzdelmeire, akkor semmi se tudja letörni és összetörni őket. Idegzetileg és lelkileg erősek lesznek, és győztesek tudnak lenni az élet harcában. Szeretnék lezárásképpen Ézsaiás próféta könyvéből olvasni egy igen szép szakaszt, ami mindenkinek bátorító lehet, és tulajdonképpen arra kell felkészíteni a gyermekeinket, hogy ugyanez a tapasztalat ismétlődően az ő saját életükben, a saját élményük és tapasztalatuk legyen. Így olvasom Ézsaiás próféta könyve 40. fejezetéből, a 26. versetől. De ez is egy buzdítás, hogy nézzük a csillagos eget, ugye, amiről Móri Zsigmond is beszélt, hogy az édesanyja hogy magyarázta neki, és hogyan mutatta be az égboltot. Emeljétek föl a magasba szemeiteket, és lássátok meg, ki teremtette azokat. Ő, aki kihozza seregüket szám szerint, mindnyáját nevén szólítja, nagy hatalma és erőssége miatt egyetlen híjuk sincsen. Miért mondod, Jákob, és szólsz ekként, Izrael? Elrejtetett az én utam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem. Hát nem tudod-e, nem hallottad-e, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremtette a föld határait? Nem fárad és nem lankad el, végére mehetetlen a bölcsessége. Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szárnyra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Ezzel az igével kapcsolatban mindig azt szoktam mondani, hogy a sasrepülést mindenkinek meg kell tanulni. Mert miről is van itt szó? Ugye azt mondja, hogy az élet küzdelme olyan kemény, hogy olykor az ifjak is meglankadnak, és megtántorodnak a legkülönbek is. Ez megtörténhet, csak van egy különbség. Akik az Úrban bíznak, azoknál érvényes, hogy egyszer csak bámulatos módon az előbb ő volt az, aki elfáradt, az előbb ő volt az, aki meglankadt, talán még meg is tántorodott egy pillanatra, de akik az Úrban bíznak, egyszer csak erejük megújul, és szárnyra kelnek, mint a saskesejük. Micsoda erőteljes repülése van a sasnak. Ellen White fűz egy megjegyzést ehhez az egyik könyvében, azt mondja, a kőszáli sast meg lehet figyelni, hogy sokszor ugye lemegy a zsákmányért, a kőszáli fészkéből, és mikor vissza akar menni, egy viharos felhőréteg zárja el az útját a fészkétől, ahol már ugye a felhőréteg felett süt a nap. Egy darabig csapkod a szárnyaival, és vívódik, hogy mit csináljon, aztán egyszer csak, mintha elhatározná magát, beleveti a sötétségbe, és pillanatok múlva hallatszik a győzelmi kiáltása, mert fölért a fészkébe, ahol már napfény van. Csak egy gyönyörű mondat következik ezután, azt mondja, így kell élő erős hitünknek áttörni a felhőket, és feljutni az Isten jelenlétébe, ahol igazság, békesség és Szentlélek általi öröm honol. Na ez az a bizonyos sasrepülés. Mikor az ember az igazságtalanságokat, a gondokat, a bajokat, a bűnnek a nyomorúságát olyan nyomasztónak érzi, mint egy viharos felhő réteget, és úgy érzi, hogy körül van zárva, és ez nyomasztja. Akkor az embernek meg kell tanulni azt, hogy kiút csak fölfelé. Át a felhő rétegen föl az Isten jelenlétről igazság, békesség és Szentlélek általi öröm honol. Gondoljunk arra, hogy Illés biztos az egyike azoknak, akikre ez is mondhatjuk, hogy megtántorodnak a legkülönbek is. Milyen álhatatos nagy proféta volt, mégiscsak egyszer megfélemlett és elcsüggett, és azt mondta, elég, hadd halljak meg, nem vagyok jobb az én atyáimnál. És mit tett vele az Isten? Fölhívta a maga jelenlétébe, ahol egész lénye elcsitult, és utána erőt kapott, és visszament ugyanazon az úton, hogy folytassa azt a munkát, amire azt mondta, nem bírom tovább, nem csinálom tovább. Tehát csodálatos összefüggés ebben az igében, hogy a Istenről mondja, hogy hát miért csüggetsz el? Hát nem tudod, hogy örökké való az Isten az Úr, aki teremtette a föld határait, nem fárad és nem lankad el, végére mehetetlen a bölcsessége. És nézzük meg a végén, mit mond azokról, akik az Úrban bíznak. Erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Tulajdonképpen mit mond? Az Isten elpusztíthatatlan élet erejéből kapnak. Olyan újabb testi és lelki élet erőt kapnak, ami által erejük megújul, és megint szárnyra kelnek, mint a saskesejük. Hát szívemből kívánom, hogy az élet küzdelmére úgy készítsük fel a gyermekeinket, és mi magunk is gyakoroljuk ezt példaképpen előttük, hogy nem törnek le és nem tesznek tönkre az élet csapásai és nehézségei, hanem ezzel a sasrepüléssel mindig kiemelkedünk ezekből. És ha ezt megtanítjuk a gyermekeinknek, akkor biztos, hogy boldog embereként fognak élni az élet nem mindig kedvező körülményei között, és az élet nehézségei, bajai között is. Kívánom, hogy ebben Isten mindannyiunkat segítsen. Amen.